Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetek ezen a fontos tanácskozáson, még ha csak videófelvételről is. Emiatt elnézéseket kérem. A konferencia idején éppen Írországban egy fogyatékos jogi és politikai nyári egyetemen fogok tanítani. Nagyon örültem, amikor a szervezők felkértek arra, hogy beszéljek arról, hogy mi is a pszichoszociális fogyatékosság. Mindig azzal szoktam kezdeni, hogy a fogyatékos tudományon belül, fogyatékos jogok területén, és egyre inkább a fogyatékos politikában is kiemelt figyelem fordítódik a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberekre. Ugyanakkor én mindig megkockáztatom azt, hogy igazából senki nem tudja pontosan, senki nem érti pontosan, hogy kik is a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek, és mi az a pszichoszociális fogyatékosság. Ha egy tudományosan megalapozott és konzisztens bevezetést akarok adni ebbe a fogalomkörbe, illetve leírni azokat az embereket, akik beletartoznak ebbe a fogyatékosság csoportba, akkor nem megkerülhető a fogyatékosság tudományban elfogadott értékrendnek a szem előtt tartása, épp úgy, mint ahogy az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményének nem is annyira a szövege, mint inkább a szelleme és az egész kontextusa. A fogyatékosságtudomány értékrendjében alapvetővé vált, hogy a fogyatékos személyek megélt tapasztalatai kell, hogy képezzék minden a fogyatékosságról szóló tudományos tudásnak az alapját. Ez igencsak jelentős elmozdulás a korábbi idők felfogásához képest, hiszen nagyon hosszú időn keresztül a fogyatékosság medikális modellje uralkodott, amiben lényegében a fogyatékosságot, mint károsodást azonosították, egy deficitet, aminek vagy anatómiai, vagy fiziológiai, funkcionális, vagy szerkezeti okai vannak, és amik eltérően sok betegségtől sajnos az orvostudomány aktuális állapota szerint nem gyógyíthatók, tehát huzamosan meg kell tanulni, együtt élni ezzel a feltétellel. Ebben a felfogásban egészen nyilvánvaló, hogy a fogyatékosságról szóló tudományos tudás az a medikális orvostudományi tudás részét képezte, és elsődlegesen orvosi végzettségű szakemberek, kutatók és gyakorlatban dolgozó orvosok voltak a tudás birtokosai. Ha az intellektuális fogyatékosságot nézzük, akkor ez nagyon hosszú időn keresztül a pszichiátriának a hatáskörébe tartozott elvileg. Ennek következtében intellektuális fogyatékossággal élő embereket épp úgy gyógyszerekkel próbáltak meg úgymond kezelni, mint azokat, akik valamilyen egyéb pszichiátriai betegség diagnózisa miatt kerültek a pszichiátriai ellátórendszerbe. Az intellektuális fogyatékosság területén talán az első nagy lépést a medikális modell egyeduralmából a gyógypedagógia jelentette, ahol már nem annyira, vagy kizárólagosan a deficit állt az érdeklődés középpontjában, hanem inkább az, hogy hogyan lehet a meglevő képességeket és készségeket, a meglevő funkciókat minél jobban fejleszteni pedagógiai eszközökkel. Hogy egy másik fogyatékos csoportra is utalást tegyek, mielőtt rátérnék a tulajdonképpeni témára, érdemes beszélni az autizmusról, illetve az autizmussal élő sorstársainkról. Egészen a legutóbbi időkben a világ legtöbb országában, így hazánkban is, az autizmus szintén a pszichiátria hatáskörébe tartozott, és pszichiátriai betegségként tartották számon. Következmények ugyanazok, mint hosszú időn keresztül voltak az intellektuális fogyatékosságra, a medikális kompetencia, a medikális tudás volt a tudás hierarchiának a csúcsán. Ugyanakkor vajmi keveset segített ez az autizmussal élő embereken, illetve az őket gondozókon, a családjaikon, illetve a sajnos intézetbe kényszerült autizmussal élők esetében az intézet dolgozóin. Az autizmus különálló fogyatékosságként való elismerése a világ legnagyobb részén már megtörtént, Magyarországon is, és nem csak a jogalkotásban, nem csak a szakpolitika alakításban, de már a szolgáltatások területén is lehet érzékelni azt, hogy egyre kevésbé hatja át az autizmust, az autizmussal élők életét, a pszichiátria vagy akármelyik másik orvosi területnek a dominanciája. Sokkal inkább teljes emberi élet biztosítása a cél, és ez rengeteg laikus segítséget is igényelhet, éppen úgy, mint ahogy egy nagyon sokszínű, tényleg multidisziplináris szakmai tudást is, amiben mára ez is elfogadottá vált, a gyógypedagógiának is megvan a maga fontos kompetenciája. Napjainkra tulajdonképpen a pszichiátriai betegségek című óriási halmaz maradt meg a medikális modell keretein belül, és a pszichoszociális fogyatékosság fogalom az tulajdonképpen annak kapcsán került bevezetésre, mégpedig az ENSZ fogyatékos személyek jogairól szóló egyezményének a tárgyalása során az érintettek maguk kezdeményezték ennek a fogalomnak, ami először csak terminológia volt, a bevezetését, jelezve azt, hogy egyrészt ez az ENSZ egyezmény ki kell, hogy terjedjen azokra, akik valamilyen pszichiátriai betegség diagnózisával élnek, és ez, vagy ennek következményei, különféle akadályokkal kölcsönhatva korlátozzák az illetőnek a teljes és hatékony társadalmi részvételét. Másrészt ezzel a terminológiával is hangsúlyozni akartuk, hogy nem ismerjük el magunkra nézvést a pszichiátria dominanciáját, egyeduralmát, amikor az egész életünket lényegében a kezelőorvosnak a kívánságai vagy utasításai határoznak meg, és minden ellátás, kezelés, szolgáltatás lényegében ennek van alárendelve. Konszenzus alakult ki a tárgyalások során, hogy valóban ez a csoportja az emberiségnek, köztük magam is, a fogyatékos jogi egyezmény hatálya alá kell, hogy tartozzon. Azonban a fogyatékos jogi egyezmény tárgyalása nem adott igazán lehetőséget arra, hogy magának a fogalomnak egy pontosabb, precízebb, elméletileg megalapozott és fogyatékosságtudományi megközelítésű megalapozása megtörténhessen. Induljunk ki abból, hogy mi a most még nem egészen világosan értjük, mit is jelent pszichoszociális fogyatékossággal élő embereknek a hétköznapi tapasztalata. Hát hogyan lehet ezt egyáltalában megtudni? Egyik lehetőség erre az, hogy úgynevezett narratív életút interjúkat készítünk. Pszichiátriai diagnózist kapott, és ezzel élő emberekkel, ahol szabadon, mindenféle irányított kérdések nélkül elmesélik az élettörténetüket. És ebből az élettörténetből rengeteg minden kiderül. A Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karon, ennek a norvég programnak a keretében meglepően sok narratív interjút készítettek el a program résztvevői hallgatói és oktatói. Ami azért is nagyon fontos, mert hosszú időn keresztül a tudás, mint említettem, a pszichiáterektől származott, akiknek sem eszközeik, sem idejük és lehetőségük nincsen arra, hogy alaposan megismerjék a pácienseiknek az élettörténetét. Ők tünetekre koncentrálnak, és a tünetek alapján próbálnak egyrészt diagnosztikus, másrészt terápiás következtetéseket levonni. Egészen nyilvánvaló, hogyha fogyatékosságként akarjuk jellemezni hipotetikusan ezt az állapotot, akkor nem kerülhetjük meg azt a tudást, ami kizárólag az ilyen állapottal élő emberekben van meg. És amit találunk, és ez talán meglepő lehet, hogy az elbeszélt élettörténetek nagy többségében a pszichiátriai betegség, mint önstigma nagyon erősen megjelenik. Vagy közvetlenül, vagy pedig áttételesen. Nagyon erősen hat arra az én képre, amit az ember kialakít magáról. Ugyanakkor az is igaz, hogy magukról a betegség tünetekről meglepően kevés szó esik. Mire következtetünk ebből a látszólagos ellentmondásból? Amire a pszichiátria viseltek mozgalmai a világban egyre inkább következtettek, az az, hogy tulajdonképpen nem egy betegségtől szenvedünk. Nem egy betegség az, ami nehézséget jelent nekünk. Nem olyan ez, mint a magas vérnyomás, vagy valamilyen szívbetegség, ahol a tünetek azok, amik akadályozzák bizonyos funkcióinknak az elvégzését. Sokkal inkább arról van szó, hogy a pszichiátriai betegként való azonosítás, a diagnózis megkapása, az előítéletekkel, a stigmával, a meglevő jogszabályi keretekkel, amik igen gyakran diszkriminatívak, párosulva korlátozzák a személynek a társadalmi életben való, magánéletben, közéletben való teljes körű és hatékony részvételét. Ez pedig éppen az a fogyatékosság fogalom, amit az ENSZ fogyatékos jogi egyezménye magáévá tett. Az ENSZ egyezmény első paragrafusa ad egy úgynevezett non-definíciót a fogyatékosságra, pontosabban nem is a fogyatékosságra, hanem példálózó felsorolással utal arra, hogy kiket kell az egyezmény alapján fogyatékossággal élő személyeknek tekinteni. Itt felsorol néhány gyakori károsodástípust, ez nem kimerítő lista, hanem csak felsorolás, és itt szerepel a mentális károsodás is. Ugyanakkor leszögezi ez az első cikke az egyezménynek, hogy nem a károsodás az, ami egy embert fogyatékossá tesz. Ez a károsodás találkozik olyan akadályokkal, környezeti akadályokkal, amik lehetnek fizikaiak, lehetnek attitűdbeliek, lehetnek eljárásbeliek, és attitűdbeli akadályokon belül számunkra kiemelkedően fontosak azok, amik jogszabályban, törvényben rögzítődnek, és ilyen módon jogi normaként alakítják a társadalmi viselkedésformákat. Csak egy-két példát hadd mondjak olyan területekre, ahol a törvény minőségileg másképpen és negatívan kezeli azokat, akik valamilyen komoly pszichiátriai diagnózissal élnek. Vegyük például a közéletet. Egy demokráciában a legalapvetőbb politikai jog az, hogy 4 évente részt veszünk, ha akarunk, a választásokon. Szavazóként, választóként, de akár indulhatunk, megpróbálkozhatunk azzal, hát ha meg tudunk győzni elegendő embert arról, hogy mi jól képviselnénk valamilyen társadalmi csoportnak az érdekeit, és aktívan is gyakorolhatjuk a politikai jogainkat, a választójogot. A hatályos magyar törvények, és nem akármilyen törvények, mert hogy ez az alkotmányban rögzítve van, azt mondják, hogy a bíró olyan személyek esetében, akiknek a cselekvő képessége érintett, és jellemzően ilyen emberek pszichiátriai betegségdiagnózissal élő emberek, intellektuális fogyatékossággal élő emberek, autizmussal élő emberek, esetében a bíró meg kell, hogy vizsgálja, hogy az illető rendelkezik azzal a képességgel, ami egy felelős választói magatartáshoz szükséges. És ha úgy találja, hogy nem, akkor megvonhatja ezektől a személyektől a választójogot. Most ez már egy új fejlemény, mert a régebbi időkben, ha valakit gondnokság alá helyeztek, akkor automatikusan elvesztette a választójogát. Ebből az ügyből egyébként Strasbourgi Emberi Jogi Bírósági per is volt, valamint a már módosított új jogszabályi rendszerben, ahol nem automatikus a választójog elvesztése, hanem opcionális, a bírón múlik. Ebben a tekintetben az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogainak bizottsága előtt volt egyéni panaszeljárás, mind a strasbourgi ítélet, mind pedig a bizottságnak az álláspontja elmarasztalta Magyarországot a diszkriminatív eljárásért. Ha valaki a legelemibb demokratikus politikai jogtól meg van fosztva, akkor tulajdonképpen ő nem létezik a társadalom politikai élete számára. Ha a magánéletet nézzük, akkor megint mondhatjuk példaként a gondnokságot, hiszen annak hatása kiterjedhet az élet, magánélet minden területére. Arra, hogy házasodhat-e, arra, hogy hol él, dönthet-e arról, például, hogy intézetbe akar menni, vagy pedig nem akar intézetbe menni, vállalhat-e munkát, rendelkezhet-e a keresményével, és ha igen, akkor milyen mértékben, gyakorolhat-e szülői jogokat, vagy nem. Nincs olyan területe szinte az életnek, amire nézve ne lenne káros és nagyon drámai következménye a cselekvőképesség korlátozásának. Az ENSZ egyezmény szövegszerűen is és tételesen is érinti, nem csak hogy érinti, hanem centrálisan foglalkozik azzal, hogy egészen új paradigmát kell követni. A gondnokság alá helyezés helyett olyan támogatások elérhetőségét kell biztosítani a fogyatékos személyek számára, amelyek képessé teszik őt, hogy meghozza a döntéseit, és ezeknek a döntéseknek aztán jobb következményei vannak. Pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek körül kerülnek ki a gondnokság alatt álló embereknek egy eddig jelentős része. De vehetjük az egészségügyi törvényt például. Ha megnézzük, akkor lényegében három kategóriába sorolja az egészségügyi törvény a betegeket. Vannak a betegek úgy általában, vannak a fertőző betegek, akik közegészségügyi kockázatot jelenthetnek, és vannak a pszichiátriai betegek. Ez azt is jelenti, hogy a pszichiátriai betegekre nézvést más szabályozást ad bizonyos kérdésekben az egészségügyi törvény, és ez nem csak nálunk van így, ez a világ minden jogállamában hasonlóképpen van. Többek között a személy szabadsághoz való jog tekintetében. Azt mondja, hogy ez a jog korlátozható pszichiátriai beteg esetében, amennyiben az illetőnek kezelésre van szüksége, és ezt ő nem képes belátni, vagy amennyiben belátóképessége általában véve oly mértékben csökkent, hogy nem képes döntéseket hozni, vagy ha magára, esetleg másokra nézvést veszélyt jelenthet. Semmilyen más csoportnál, kivéve azokat a fertőző betegségben szenvedőket, akik valóban közegészségügyi kockázatot jelentenek, nem lehet preventív célból személyi szabadságot megvonni. Más területeken sem egyébként. Emlékezzünk arra, hogy milyen nagy vitákat és ellenkezést váltott ki az Egyesült Államoknak az a gyakorlata, hogy a börtönökbe szabadságútól megvosztottak olyan embereket, akik bizonyos rasszhoz tartoztak, jellemzően arabokat, megelőző céllal, mert hogy fokozottan terrorveszélyt jelenthetnek. Egy ilyenfajta preventív, megelőző célú személy szabadságtól való megfosztás semmiképpen nincs összhangban az emberi jogokkal, semmilyen területen. Kivéve, ha mint bizonyos fertőző betegségek esetében olyan magasabb, fontosabb közegészségügyi érdek húzódik meg mögötte, amit nem lehet kevésbé intruzív intézkedéssel megvalósítani. És a kérdés az, hogy van-e vajon a pszichiátriai betegek esetében ilyen méltányolható indok. Nagyon hosszú időn keresztül a feltételezés az volt, hogy igen, ilyen van, és tulajdonképpen annyira közhelyé vált, hogy nem is foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy és mik pontosan ezek. Úgy elfogadtuk, hogy ez nyilvánvalóan így van, hát aki őrült, az nagyon veszélyes, azt be kell zárni. És itt tulajdonképpen a bezáráson volt a lényeg, bár humanisztikusan nyilván azt mondtuk, hogy igazából olyan gyógykezelést fognak kapni, ami jót tesz nekik. Csak hogy megint, ha a megélt élettörténeteket tekintjük, akkor nagyon sok ember az ilyen nem önkéntes gyógykezelésben sokkal inkább károsodik, mint amennyi segítséget kap. Poszttraumatikus stressz alakul ki, nem ritkán a gyógyszerek mellékhatásai nagyon nehezen viselhetők, és nem ritkán irreverzibilisek. De ami ennél is súlyosabb, az ember akaratát törik meg, és művi úton megváltoztatják a mentalitást, ami a személy integritásába való nagyon-nagyon durva beavatkozás. Az ENSZ egyezmény úgy rendelkezik, hogy senkit fogyatékosságával összefüggésben nem lehet személyi szabadságától megfosztani. Mi azt jelenti, hogy egy fogyatékossággal élő embert, beleértve a pszichoszociális fogyatékossággal élő embereket is, csak olyan esetekben és ugyanolyan mércével mérve szabad korlátozni személyi szabadságukban, mint a nem fogyatékossággal élő, nem pszichiátriai betegnek diagnosztizált embereket. Ez megint csak egy teljes fordulat, egy teljes paradigmaváltás. Mondtam néhány példát arra, ahol ezek az úgynevezett attitűdbeli korlátok, amik olyan elterjedtek, hogy jogszabályban is megjelentek, és nagyon hosszú időn keresztül szinte senki nem kérdőjelezte meg őket, hogyan jelentenek nagyon durva, nagyon vad, áthághatatlan korlátot, akadályt a teljes körű és hatékony társadalmi részvételre. De vannak lágyabb formái is az attitűdbeli korlátoknak. Az előítéletek, a félelem, az, hogy ha valakiről megtudjuk, hogy pszichiátriai beteg, akkor azonnal olyasmikre gondolunk, hogy az illető kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, nem igazán képes megfontolt döntéseket hozni, veszélyes lehet. És ezek az előítéletek megint csak hihetetlen rossz esélyeket adnak az illetőnek, például a munkavállalás területén. Akkor is, ha készségei, képességei, funkciói teljes mértékben megvannak egy adott munkakör betöltéséhez, ha megtudják az illetőről, hogy pszichiátriai betegség diagnózisával él, hát nagyon kis esélye van annak, hogy ő azt a munkát meg fogja kapni, vagy meg fogja tudni tartani. Ennek az ellenkezője sokkal gyakrabban található. Erre európai szinten statisztikákat is lehet találni. A lisszaboni folyamat során európai uniós tagországokban felmérték azt, hogy a különböző fogyatékosság csoportok az tartozó személyek hány százaléka, munkaképes, aktívkorú személyek hány százaléka talál állást a nyílt munkaerőpiacon. És hát semmilyen fogyatékos csoport esetében nem nagyon jók a mutatók, még a legfejlettebb országokban sem, de messze a legrosszabb mutatók mindenhol két fogyatékosság csoport esetében voltak, intellektuális fogyatékosság és pszichoszociális fogyatékosság esetében. Beszéltünk tehát korlátokról, amik jellemzően attitűdbeliek, és nagyon gyakran a jogszabályban is megjelennek, időnként alkotmányos szinten megjelennek. Beszélnünk kell egyéb akadályformákról is, ilyen például az, hogyha egy pszichiátriai betegséggel diagnosztizált ember gyógyszeres kezelésben részesül, és ennek mellékhatásai következtében hihetetlen nehezen ébred fel reggel, az ágyból kikerése után is még órákra szüksége lehet ahhoz, hogy valóban funkcionálni tudjon, és igen hamar elfárad. De lehet, hogy nagyon jó szakember valamilyen területen, és tegyük fel, hogy a munkáltatója nem rendelkezik előítéletekkel vele kapcsolatban. Még ilyen optimális helyzetben is egy óriási probléma fog támadni, ha nem lehet az egyén igényeihez rugalmasan alkalmazni a munkafeltételeket, átszabni egy picikét, rugalmas munkaidőt bevezetni, későbbi munkakezdést bevezetni, és így tovább, akkor ez egyébként kiváló szakember, egy kiváló munkáltató esetében sem fogja tudni megtartani ezt a munkát, tartósan azt elvégezni. Elég sokat beszéltem eddig az akadályokról, a korlátokról. De mi az a bizonyos károsodás, amiről szintén szól az ENSZ egyezmény első cikke? Az azt mondta ki, hogy ahhoz, hogy egy személy fogyatékossággal élő személy legyen, kell az, hogy legyen valamilyen fajta károsodás, kellenek az akadályok, és ezek kölcsönhatása fogja korlátozni a társadalmi részvételt. Nagyon fontos megjegyezni, hogy bár az ENSZ egyezmény szövege ezt nem tartalmazza, az egyezmény normáját autentikusan interpretálni hivatott ENSZ fogyatékosjogi bizottsága egyértelművé tette eddigi joggyakorlatában, hogy nem kell ennek a bizonyos károsodásnak valódinak lennie feltétlenül. Vélt károsodások épp úgy megalapozhatnak az akadályokkal való kölcsönhatásban fogyatékosságot, mint nagyon valós, fizikailag nagyon nyilvánvaló, nagyon könnyen kimutatható károsodások. Milyen károsodásról van szó? Ugye 1990-es éveket az Egyesült Államok elnöke az agy évtizedének nyilvánította. Ebben olyan programot hirdettek meg, amely tartalmazta azt is, hogy az évtized végére a nagy és rettegett pszichiátriai kórképek területén, a terápiában is és a diagnosztikában is forradalmi átalakulás várható, mert hogy annyira meg fogjuk érteni az agy működését, hogy világosan tudni fogjuk, hogy mi okozza például a skizofréniát, mi okozza például a bipoláris zavart, és így tovább, és így tovább. És ha ezt pontosan tudni fogjuk, akkor igazán jó lehetőségünk lesz arra, hogy célzottan találjunk hatékony és minél kevesebb mellékhatással járó terápiát. Na most, ha megnézzük, hogy mi is történt ez alatt az évtized alatt, akkor azt találjuk, hogy míg a neurológia területén valóban nagy forradalmi átalakulások történtek, a pszichiátria területén az ígéret nem valósult meg. Nem tudunk többet a skizofréniáról, nem tudunk többet a bipoláris zavarról, és nincsenek minőségileg új terápiák, amik hatékonyabbak lennének, és vagy kevesebb mellékhatással járnának. De a feltevés az még nagyon ott van a gondolkodásban, hogy nyilvánvalóan az agyban van valamilyen eltérés. És nagyon fontos megértenünk, hogy mind a mai napig egyetlen egy pszichiátriai diagnózis esetében sem sikerült reprodukálható, szisztematikus, konzisztens, kimutatható károsodást, akár funkcionálisat, akár strukturálisat találni. Amiket találtak mindenféle nagyon kifinomult és high-tech képalkotó eljárásokkal, azokról rendre kiderült, hogy valamilyen technikai természetű hiba, artefakt, és nem valódi jelenség. Nem tudjuk például a skizofrénia esetében sem, amiről a legtöbben azt gondolják, hogy talán a legbiológiaibb vonatkozású pszichiátriai kórkép, hogy milyen eltérés van mögötte, ha van. De hangsúlyozom, hogy az ENSZ Fogyatékosjogi Bizottságának értelmezése szerint ez semmilyen problémát nem jelent a pszichoszociális fogyatékosság szempontjából nézve. Ugyanis ott van egy vélt károsodás, az orvostudomány úgy véli, hogy emögött van valamilyen fajta károsodás, a társadalom úgy véli, hogy aki hangokat hall például, vagy aki kórosan ingadozó hangulati állapotokat tapasztal meg, azok valamilyen károsodással bírnak. Valami baj van az emeleten, ahogy a népnyelv szokta mondani. És ez elegendő ahhoz, hogy megalapozza a pszichoszociális fogyatékosságot. Akkor már csak egy lépés kell. Honnan tudjuk, hogy mik ezek a lehetséges vélt vagy valós károsodások? Hát itt jobb hián, én azt mondanám, hogy meg kell nézni azt, hogy a pszichiátriai betegségek diagnosztikus kategóriái, azok egy adott pillanatban hogyan néznek ki a világban, a szakmai közvélemény milyen diagnosztikai kategóriákat fogad el, és ennek megfelelően két alapvető dokumentumra kell itt hivatkoznunk. Az egyik az amerikai DSM, aminek most éppen az 5. kiadását éljük, a másik pedig a betegségek nemzetközi osztályozása. Ezekben szerepelnek különböző mentális zavarok, ezek megalapozzák a vélt mentális károsodást, és hogyha az illető személy társadalmi részvételi korlátozottságot tapasztal akadályokkal való kölcsönhatásban, akkor tényleg az ENSZ egyezmény betűjét és szellemét is tiszteletben tartva pszichoszociális fogyatékosságról beszélhetünk. Egy nagyon fontos kérdést kell még tisztázni. Említettem az előadás elején, hogy az egyik célja az érintetteknek a pszichoszociális fogyatékosság fogalom bevezetésével éppen az volt, hogy demedikalizálja az életünket. A másik cél pedig az volt, hogy ténylegesen az a stigma, amit egy pszichiátriai betegség diagnózis jelent, az eltűnjön. Vajon azzal, hogy átértelmezzük emberek tapasztalatainak egy körét medikális kontextusból, egy fogyatékos kontextusban, nem cseberből vederbe esünk-e? Én azt állítom, hogy nem. De ehhez azt is nagyon fontos tudni, hogy az ENSZ fogyatékosjogi egyezménye nagyon-nagyon fontos hangsúlyt fektet, alapvető elvként és értékként fogadja el a személyi önrendelkezést. Ha valaki, akit pszichiátriai betegséggel diagnosztizáltak, nem tekinti magát pszichoszociális fogyatékossággal élő embernek, akkor senki sem jogosult arra, hogy ezt a kategóriát rákényszerítse. Ezt figyelembe véve, én azt gondolom, hogy az elmozdulás a medikális keretrendszerből a fogyatékosságtudományi és politikai keretrendszerbe több előnnyel jár, mint kockázattal. Ezen előnyök között ott van, hogy egy sokkal multidisziplinárisabb szakmai megközelítést tételez fel, középpontba helyezi a fogyatékossággal élő személy saját tapasztalatait, arra, mint alapvető tudásra épít, bátorítja azon kutatókat, akik saját maguk pszichoszociális fogyatékossággal élnek, hogy további kutatásokat folytassanak ezen a területen, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, olyan ellátási formákat, olyan szolgáltatásokat kell, hogy kikényszerítsen, hogyha ezt az egyezményt tényleg meg akarja valósítani egy ország, amelyekben a medikális kompetenciának sokkal kevesebb szerep jut, ha egyáltalán jut, viszont lefedi az életnek mindazokat a területeit, ahol egy pszichoszociális fogyatékossággal élő ember társadalmi részvételi korlátozottságot tapasztalhat. Ez pedig nem kevesebb, mint az, hogy valóban megadja mindazt, ami ahhoz kell, hogy a társadalom úgy alakuljon, úgy alakítsa magát és a környezetet, hogy ne jelentsen egy mentális zavarral, vélt vagy valódi zavarral való élés korlátozottságot a részvételben. És egy olyan fajta emberi egyenlőség ideálhoz közelít, amely egyenlőség nem uniformizál, nem az egyenruhába öltözött azonos magasságú, azonos hajszínű, azonos arcformájú és szemszínű emberek egyenlőségéről van szó, hanem egy nagyon sokszínű, nagyon diverz emberiségben megélhető és megvalósuló egyenlőségről. Köszönöm szépen a figyelmet!